Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Ma délután is tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hosszas távollét után a szállításügyi miniszter személyesen jelent meg a Sinaján tartott kihelyezett szállításügyi és infrastruktúráért felelős szakbizottsági ülésem, amelyen egy nem csak a politikum számára, hanem a sajtó által is közhírré tett, enyhén szóval furcsán hangzó kijelentést tett. Hogy pontosan miről is van szó, arról beszélgetünk a mai napra kész műsorban, amelyben részletezzük a hazai infrastruktúrális beruházások, elsősorban az autópálya építésekkel kapcsolatos áldatlan helyzet hátterét. Szólunk arról is, hogy mi várható a következő időszakban, legalábbis év végéig e tekintetben, és említést teszünk arról is, hogy jövő év elejétől kezdődően várhatóan Nagyszeben lesz Európa fővárosa az uniós elnökség kapcsán. Mindezekről ejtünk szót tehát a mai napra kész műsorban vendégünkkel, Benedek Zakariás Szeben megyei parlamenti képviselővel, az RMDS szállításügyi és infrastruktúráért felelős szakpolitikusával, akivel a következő beszélgetést röviddel adáskezdet előtt vettük fel. Ezt ajánlom szíves figyelmükbe a mai műsorban. Tisztelettel köszöntöm tehát Benedek Zakariás parlamenti képviselőt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én is mindenkit üdvözlök szeretettel.
Jó múltkorában arról beszéltünk, még mikor az a hét közepén lezajlott szakbizottsági ülés tervezése folyt, hogy nem tudják egészen pontosan a szakbizottság tagjai, hogy hol is tartózkodik a szállításügyi miniszter úr. Nos, a Sinaján tartott kihelyezett ülésen megjelent, és hát megdöbbentő kijelentést tett. No, hát akkor tekintsük át, tisztelt képviselő, hogy mi is történt azon a bizonyos ülésen, miért kellett Sinaján megtartani, és hát végül is ennek az inkriminált kijelentésnek mi volt a lényege, és milyen hatása volt ott a szakbizottsági tagok között?
Tehát az volt a szakbizottságnak a kihelyezett gyűlésének a fő pontja, hogy megbeszéljük, hogy mi történik a már 2002-től elindított Komárnik-Brassó autópályával. Milyen stádiumban van, hogy halad a minisztérium evel a projekttel. Ez volt a fő téma. Persze emellett még voltak kisebb témák is, terelőutakról beszéltünk, Komárnik körül, Sinaja körül, meg az összes ilyen város körül, hogy lehetne terelőutakat is építeni. Viszont, hogyha megépülne ez az autópálya szakasz, akkor ez a probléma is meg lenne oldva. Tehát mindenki, aki arra jár, látja, hogy milyen a forgalom, és kivált így hétvégeken, aztán nagy Isten, amikor eljön a tél. Tehát innen Bukarestből mindenki észak felé, mindenki a hegyek fele menekül olyankor, és hosszú órákon keresztül kell állni sorba. Persze ez ideget jelent, mérget jelent, és akkor az ember abban felhevült állapotában akkor valahol elindulna, sietne, és ezek miatt történik egy csomó baleset. Tehát, hogy ezeken tudjunk javítani, ezek a körülmények között, hát vitális ennek az autópályának a megépítése. És ez volt a fő téma.
Ennek az autópályának a megépítési terve, ha jól tudom, akkor 2002 óta van napirenden, azóta a különböző kormányok mind odázgatják. Pedig született egy egyezmény a Világbankkal finanszírozás tekintetében. Az is igaz, és ezt valljuk be, hogy a domborzati viszonyok miatt ez egy nagyon költséges autópálya lenne. Talán valamelyest el is kezdték ott Komárnik környékén, tehát valami beruházás már megvalósítatott, igaz, hogy nagyon kismértékben. Na most a miniszter úr kijelentette, hogy megszakították a tárgyalásokat a Világbankkal. Erről a Világbank hivatalosan nem tud, jelezte egy közleményben. Tehát ez megint balkáni viszony, ami fennáll e tekintetben?
Igen, tehát a miniszter úr azt mondta, hogy most először mondják ki ezt, de utána jól értettem, a pénzügyminiszter Teodorovics is ugyanezt mondta szombaton egy közleményben, hogy meg fogják szakítani a Világbankkal. Tudomásom szerint július 26-án kell megérkezzen a Világbanknak az a bizottságja, amelyik ezzel a projekttel foglalkozik, és tényleg ők azt mondták, hogy nem tudnak ilyen megszakításról. Nem tudom, de nekem az a véleményem, hogy teljesen rossz úton járunk, hogyha a Világbankkal megszakítjuk, mivel voltak előrelépések. Tudod, volt még a miniszterelnök, amikor kijelentette, hogy megtalálták az óriási lehetőséget. Ez a megoldás, ez a járható út, ez most 7-8 hónapja történt, 9 hónapja maximum, és most mi is megdöbbentve hallottuk, hogy a Világbankkal meg akarják szakítani ezt a kezdeményezést, és át akarnak állni a köz- és magán projektre, ilyen partnerségre, köz- és magán szféra közötti partnerséggel akarják megoldani ezt az útszakaszt, ezt az autópályát. Én megnéztem, hogy most megjelent májusban, májusi hónap folyamán egy sürgősségi kormányhatározat, ami leírja, hogy mit jelent ez a köz- és magánszféra közötti partnerség. Hát rengeteg olyan pont van benne, ami szerint, nekem a szerint véleményem az, hogy nagyon nehezen lehet majd partnert, magán partnert keresni. És itt nem említenék csak, vagy két pontot, hogy egyoldalúan felbonthatja a köz, tehát az állami szféra, az állami partner felbonthatja ezt a szerződést.
Erről szavaztak a múlt hét elején, ha jól emlékszem?
Nem szavaztunk, ez sürgősségi kormányrendelet.
És akkor mi van azzal a törvénykezdeményezéssel, amely átment már a házon, és a szuverén fejlesztési és befektetési alapról szólt, amelyet immáron megtámadott az ellenzék az alkotmánybíróságon, tehát az is esik.
Más. Az a szuverén alapnak lehet ebből a szuverén alapból majd ilyen köz- és magánszféra közötti partnerséget indítványozni. Tehát megvan a lehetősége, de az más.
Csak hogy ez megint évekbe fog telni, amíg esetleg...
Hát de persze, tehát egyhogy évekbe, tehát időbe, igényes, meg aztán van egy olyan pontja is ennek, hogy alá kell támasztani ezt a szerződést. És hogyha vesszük a 2009-es adatokat, most erről a Strádáról, a Komárnik Brassó. Igen. Azt mondták annak idején, 18 ezer gépkocsi közlekedik 24 óra alatt. Ezen a részen, ezen az útszakaszon. Na ezt rávetítjük az autópályára. Azt mondjuk, mindenki ezen fog közlekedni. Akkor körülbelül a 300 millió lejbe, ezek is számítások, fog kerülni ennek az autópályának a karbantartása, az évi karbantartása. Tehát, hogyha EU szabványoknak megfelel ez a karbantartás. Most azt is félretesszük, hogy létezik ez, vagy nem létezik, hanem egyszerű matematikából indulunk ki. Ez azt jelenti, hogyha egy gépkocsi az, hogy használja egy napot ezt a strádát, a gépkocsi vezető 10 eurót kell fizessen napjába. Most gondoljuk meg, hogy ezt a román matricát, a rovinjetta, körülbelül egy személygépkocsira 28-28,5 euró az ára per év. És akkor rávetítjük a 10 eurót per nap a 28 euróra per év. Tehát egy, hogy nem fogják kifizetni ezt, tehát nem lesz elviselhető ez az ár, és észszerű se. És akkor a számítások szerint körülbelül ez a 40 éven belül fog megtérülni. Na kérdem azt, hogy kit fog találni a román kormány, az a román kormány, amelyik 6 hónapon cserélődik a mostani időszakban, egy magán partnert ahhoz, hogy 40 évre ezt bevállalja.
Nagyon jó, költői kérdés.
Tehát ez a... Most egy kicsit úgy tárgyaljuk, és úgy gondolják egyesek, hogy ez a köz- és magánszféra közötti partnerség majd megment mindenkit mindentől. Nem igaz. Ez egy újabb eszköz lesz, csak egy újabb eszköz. Ugyanolyan eszköz a Világbank is, ugyanolyan eszköz az uniós pénz is, és ez is egy újabb eszköz lesz. Ha eddig nem sikerült összehozni, mi a garanciája az, hogy most 6 hónap alatt összehozzuk?
Egyéb iránt az ön által említett adatok 2009-ből származnak, hogy azon a bizonyos útszakaszon 18 ezer autó halad át.
24 óra alatt, igen.
Tehát azóta tudjuk, hogy mi történt az utóbbi 3 évben Romániában, hogy mennyire feldúzzadt a nyugatról behozott autóknak a száma. Tehát ez lehet, hogy bár rég túlhaladott ez a...
Persze, hogy túlhaladott, viszont a felduzzasztott autók számáról is adnék egy-két adatot. Ami azt bizonyítja, hogy szükség van autópályákra. Románia az utolsó helyen áll az Unióban. Ilyen szempontból 261 gépkocsi esik 1000 lakosra. Az Unió átlaga 460, és hogy ne beszéljünk Németországról, hogy 558 gépkocsi van egy 1000 lakosra. Tehát ez is azt bizonyítja, hogy nem az a baj, tehát ez egy téves, egy abszolút téves út, hogy azt mondjuk, hogy az a baj, hogy sok az autó. Nem. Ezek adatok, ez statisztika, ezt mindenki leellenőrizheti, ezt, amit én mondtam az előbb. Tehát ez azt bizonyítja, hogy nincsenek utak.
Így van. Na már most akkor, ha nincsenek utak, akkor hogyan lehet értékelni, mert ő nagyon finoman fogalmazott, amikor a miniszter úr kijelentette azt, amit kijelentett, és azt hiszem, hogy nem kell részletezni a hallgatók számára, hogy mit is mondott, azért meg fogom kérni önt, hogy ismételje meg, mert állítása szerint akkor kiesett a golyóstól a kezéből, amikor ez elhangzott, hogy mennyire van felkészülve akkor egy tárcavezető, hogyha ilyeneket mond, tudván azt, mert nem hiszem, hogy nem tudja, hogy milyen statisztikai adatok vannak éppen a jelenlegi helyzetről Romániában.
Hát itt nehéz véleményt mondani, tehát tényleg kiesett a golyóstól a kezemből, amikor meghallottam, hogy a multicégek azért jöttek Romániába, mert a bérek kicsik. Na, itt ebben van valami igazság. Viszont ha autópályákat építünk, megnőnek a bérek, és akkor a multicégek elmennek. Mert most mindenki járja Európát, szétnézett itt-ott, és elkezdve Görögországtól, egész mit tudom én, Franciaország, Német, ott is vannak multicégek. Onnan hova mentek? Ja, hogy egy leányvállalat átjött Kelet-Európába. Az más.
Na most engedje meg, hogy emlékeztessem arra a tisztelt hallgatókat, hogy röviddel, egy fél évvel, egy évvel ezelőtt azzal fenyegetőzött a Pitest környékén táborozó Renault cég, amely egyébként a Romániában gyártott típusokkal rekordokat dönt eladási szempontból Nyugat-Európában is, hogyha nem épül meg a Pitest Nagyszeben autópálya, hogy gyorsabban lehessen az autókat nyugat fele kivinni, akkor kivonul az országból, ha jól emlékszem, Észak-Afrikába, talán Marokkóba akarta áttelepíteni az üzemegységeit.
Igen, ez így van.
Miniszter úr nem hallotta vajon ezt a...
Dehogy nem, hát hallotta, de szerintem én nem tudom, hogy abban a pillanatban jó, hogy egy képviselőtársunknak válaszolt, a képviselőtársunk azt mondta, hogy prahovai, tehát nincs a bizottságban, de meg volt hívva minden képviselő szenátor, aki Prahova megyéből van, és ez volt az egyetlen, aki eljött, és ő mondta azt, hogy ha ez az autópálya nem fog sürgősen megépülni, akkor az Prahova megyéből levő multi cégek ki fognak vonulni. És akkor itt jött a miniszternek a válasza, ami tényleg egy nem tudom, tehát még volt egy az szintén szállításügyi miniszternek, ha jól visszaemlékezünk, Rusznak egy elég meredek kijelentése, hogy a férfiak kimennek nyugatra dolgozni, és maradnak a nők. Én most már nem folytatom pontosan, mit mondott, és utólag kiderült, hogy azt azért mondta, hogy talán le akart mondani, és nem fogadták el, és akkor mondassák le. Tehát, hogyha ugyanezt a játékot megjátszott a miniszter úr, akkor valahol megértem.
Úgy tűnik, hogy nekünk erdélyieknek, és itt a Székelyföldet is beleértve nincs szerencsénk a Sova nevű szállításügyi miniszterekkel, mert korábban ugyebár még a Viktor pont a kormány keretében tevékenykedő Dán Sova is leállította a Brassó-Marosvásárhely autópálya szakasznak a tervezését, megépítési előkészületeit, mert azt mondta, hogy hát nem olyan sűrű a forgalom, hogy ez indokolná egy autópálya megépítését. Ezek szerint, amit ön mondott, ezek az adatok már akkor nyilvánvalóan mutatták, hogy de igenis indokolt lenne. Nem tudom, hogy ezek az emberek hol élnek.
Tehát nehéz meg erre válaszolnom, meg kell kérdezzem majd legalábbis Lucián Sovát, mikor visszakerül a bizottságunkba, és meg is fogom kérdezni, hogy abban a pillanatban mire gondolt, hogy mi volt ez a kifejezése mögött. De oké, Erdély, tud valaki nekem mondani Moldvába egy kilométer autópályát?
Na most itt a bökkenés. Mondtam, figyelmeztettem önt, hogy lehet, hogy vadakat fogok kérdezni. Mert hogy évek óta fennáll, pontosabban, most a centenárium évében merült fel, eddig nem nagyon volt elégedetlenség, hogy Moldvában egy kilométer autópálya sem épült eddig. Úgymond Erdélyben, itt Észak-Erdélyben, ugyebár többek között a magyar lakta vidékek környékén is van az az 52 kilométer, amiről mindnyájan tudunk. Dél-Erdélyben sokkal szerencsésebb a helyzet, ott önöktől is, ha most már igaz, akkor Szebentől egészen a határig végig lehet menni autópályán.
Nem igaz, van 62 kilométer, ahol nincs autópálya.
Az még mindig nincs átadva?
Dévától, igen.
Dévától Lugosig?
Dévától nem Lugosig, mert még egy részt átadtak. Dévától Mundráig 62 kilométer autópálya hiányzik.
Hát ott is kellemetlen a közlekedés, mikor az ember lejön a pályáról, és míg elvér a következő szakaszig, akkor ott olyan torlódás van, hogy attól Isten ments.
Fantasztikus, ott is a torlódás. Kivált azért, mivel mindenki most már, mert megvan ez az autópálya szakasz, már nem jön senki a Marosvölgyel. Mindenki ott Temesvár felé elhúz az autópályán, és egész Mundráig ott leszáll, az autópályáról és Déváig totyog, és fordítva, aki kifele megy.
Van jó néhány szerpentin, hegyre fel, hegyre le, szűk az út, egészen igen, más viszonyok igen. vannak, és hát a Európából, Nyugat-Európából érkező forgalom jó része is ott bonyolódik le.
Ott bonyolódik, pontosan.
Akkor ne irigyeljem önöket, hogy most már végig mehet.
Nem, szóval...
Nem is arról van szó. Tehát így állunk jelen pillanatban az autópálya építéssel magas szinten elbírálás szempontjából. Na már most rögtön ugrott az ellenzék, mondjuk ezen nem is csodálkozom, és bejelentették, talán a héten már be is nyújtják az egyszerű indítványt a szállításügyi miniszter ellen. Én értem azt, hogy a gazdasági miniszter elleni egyszerű indítvány vitáján mi is volt a szövetség álláspontja, de ezúttal kemény, élő húsba vágó dologról van szó. Kényes helyzetben vannak, tisztelt képviselő úr, azt hiszem.
Ez úgy igaz. Én csak abban reménykedem, hogy nem lesz ez benyújtva, mert nem lesz már szükség arra, hogy benyújtsak.
Ugyanis?
Hát vannak olyan mondjuk úgy pletykák.
Hogy menesztik.
Hogy meg lesz.
Egyéb iránt, milyen volt a reakciója a hatalmi kollégáknak ezen kijelentés kapcsán? Vagy nem is figyeltek fel elsőből? Hát ebből a sajtó akkora nagy botrányt kavart, és akkora nagy kommentár zajlik még mindig különböző hátsó információs csatornákon, hogy az embernek a haja az égnek áll tényleg ilyen formán, hát, hogy ez az álláspont.
Csak azt mondhatom, hogy körülbelül olyan 5-10 másodpercig, most már nem tudom pontosan, mindenki ledöbbent, mély csend lett, tehát ők is sokkos állapotba kerültek, nem csak az ellenzék. És persze nem barátilag támogatják ezt az ötletet. A kollégánk és a szociáldemokrata Kuk, a volt miniszter, ott ült mellettem.
Annál is inkább, mert hogy május elején, az május első harmadában tette közzé a kormány azt az átfogó tervet, amiről már említést tett a beszélgetés elején, hogy magán és állami alapok bevonásával autópályákat épít, kórházakat és egy óriási fejlesztési tervet indít el. Na már most ilyen szempontból akkor a kabinett szállításügyi minisztere pont szembe megy a miniszterelnökkel és magával a kormányzó párt programjával és politikájával. Tehát ilyen tekintetben abban a szent pillanatban kellett volna meneszteni, még akkor is, hogyha mondom, valamelyest megalapozott az az érv, amivel a szenátusi frakció tagjai érveltek a gazdasági miniszter ellen begyűjtött egyszerű indítvány kapcsán, hogy nem arról van szó, hogy mit tudom én, havonta váltjuk le a tisztségviselőket, hanem egy átfogó programot kell végrehajtani, csak hogy ennek semmi nyoma nem látszik, vagy semmi jelenem mutatkozik, hogy ez tényleg, amiket kinyilatkoznak, az megvalósítható is lenne.
Hát, hogyha átgondoljuk, akkor nincs egy országterv. Tehát itt állunk a centenárium évének közepén, és nincs egy országos terv. Mi történik Romániával 2 év múlva? Mi történik 5 év múlva? Tehát ez az infrastruktúra fejlesztése, ez egy része, persze egy fontos része, de egy része kéne legyen egy stratégiának, egy országos stratégiának, egy országos tervnek.
Ne vegye rossz néven, amit megint megkérdezek. Ugyebár itt van az Észak-Erdélyi autópálya, nekünk ez fáj a legjobban. Mert hogy egyre sűrűsödik a forgalom, az ember valahogy eljut Marosvásárhelyig, Székelyföldről, most a legszélső pontját veszem figyelembe, ami megint nem egy túl könnyű dolog. 3-4 órát utazik Sepsiszentgyörgyről Marosvásárhelyre ilyen nyári forgalmi viszonyok közepette, akkor kap egy kicsi ízelítőt abból, hogy mit is jelent egy autópálya, és aztán gyalutól tovább a határfelemenet, megint úgy besűrűsödik a forgalom, hogy topogni lehet, és tökéletesen egyetértek önnel, hogy ha autópálya szakaszokon is van ilyen áruforgalmi kamiontorlódás, akkor az országutakon pokoli a helyzet. És emiatt történnek olyan balesetek, amelyek szinte naponta emberáldozatot követelnek. Na most,
igen.
Mi lesz, hogyan lehet ebből az egész helyzetből kilábalni, ha egyáltalán van rá lehetőség? És azért kérdem ezt, mert hogy ugyebár most az ön által bírált országos infrastruktúra és közúti hálózatért felelős igazgatóság vezetője, az a bizonyos Narcisz Nyága úriember, bejelentette, hogy július 1-től meghirdetik a Szilágy megyei autópálya szakasznak a kivitelezési pályázatát. Ez 80 valamennyi kilométer, ezt is 4 részre osztják. Ott alagút fúrás van a Meszes alatt napi renden, szóval az se lesz könnyű dolog, úgy, ahogy a Komárnik-Brassó szakaszon nem tudom hány alagutat kéne kivitelezni, tehát. És a megdöbbentő az, és ez itt benne van a végső szakasz is, ugyebár a Beretyőszéklak Bors autópálya szakasz, hogy lenne pénz a kivitelezésre, hogy honnan, azt nem egészen pontosan tudom, mert hogy az Európai Unió, mikor az Észak-Erdélyi autópálya finanszírozása felmerült, akkor határozottan tiltakozott, és a Dél-Erdélyi autópálya finanszírozása mellett döntött. Talán valami megváltozott azóta. Ha van pénz, akkor miért nem? Miért topog minden egy helyben? Szóval itt valami nagyon, nagyon átláthatatlan a közember számára, illetve a polgár számára.
Nekem az a mindenek előtt, amit én látok, az, hogy nem készítik jól elé a terveket, bármit meg lehet óvni, hosszú távon meg lehet óvni, ha megadják egy építésznek ezt a lehetőséget, az építész él is evel. Nagyon nagy változás kéne legyen a minisztérium keretén belül, és ott olyan emberek, én nem azt mondom, hogy az ottaniak nem értenek a dolgokhoz, de olyan emberek kellenének, akik akarnak is. Mert ezt beszéltük az egyik pontban a miniszterrel, hogy mi történik azokkal az emberekkel, mi történik azokkal a licitekkel, ami már egy éve, vagy több mint egy éve megtörtént már, mint a licit, és még nincs meg az eredmény.
Itt van a Beretyőszéklak Bors autópálya szakasz. Állítólag volt, megvan a nyertes, és nem hirdetik ki lassan egy éve.
Igen, ott van a Katza-Apácai vasút. Szép lassan 1,5 éve, hogy nincs kihirdetve. Tehát az ilyen emberekkel, és mi jövő héten a bizottságba behívtuk, pont ez a Katza-Apáca miatt behívtuk annak a bizottságnak, aki a licitet ellenőrzi, annak az elnökét, és a vasút, az infrastruktúra, Csefere infrastruktúra, tehát a vasútnak az igazgatóját, hogy lássuk, hogy mi történik.
Igen.
És én nekem az a véleményem, hogy az egyik út, amin el kell induljunk, és ezt ma a bizottságban, itt bent a parlamentben tárgyaltuk, hogy ellenőrző bizottságokat, a parlamentnek megvan a lehetőség az ellenőrzésben. Ezt sokkal komolyabban kell vegyük, és ellenőrizzük, hogy ezek a dolgok hogy történnek, és mi történnek. Ezen kívül pedig szükség van szerintem egy kemény politikai akaratra is. Nem mindig arról beszéljünk, hogy hány alagút van. Tehát ez nem normális, hogy a politikus arról beszél, hogy hány alagút van egy strádán. Nem. Arról kell, hogy legyen, megcsinálják a kiírást, aztán majd intézkedjen a tervező, és az a kivitelező, aki bevállalta. Mert a műszaki dolgot hagyjuk azoknak. Ott volt most Szinaján is, polgármestereket tárgyaltunk, fél délutánig az volt az elmélet, hogy hát igen, mert tönkre fog menni a nemzeti út, addig, ameddig megépül az autópálya, azért mivel nem lesznek technológiai utak. Mert ott a hegy, ott a mit tudom én mi, és magyaráztam nekik, hogy figyeljetek ide, úri emberek, hagyjátok ezt a tervezőre és a kivitelezőre. Technológia utat csinálhatok az autópályának a nyomvonalára is. Egy bizonyos ideig. Tehát sokszor így elkezdünk filozofálni a műszaki problémákról, és önmagunknak, mintha megmagyarázzuk, hát azt lehetetlen megcsinálni. Hát ott van Olaszország. Csak ez kapásba ez jutott eszembe, nem? Tehát több mint 100 kilométeren viadukt, alagút. És az az autópálya már létezik 40 éve, 40 és valahány éve.
Így van. És nem egyet kezdenek el, hanem egyre hármat.
Tehát itt több minden összetevő létezik, és nekem az a véleményem, hogy úgy a minisztériumon belül, persze az igazgatóságok alatt, úgy, mint azon kívül is effektív, azt mondhatom, hogy nincs akarat, hogy ezek megvalósuljanak.
Nem azért, mert hogy ilyen fontos beruházások, mint Erdély fele irányulnak, vagy Erdélyben kéne lebonyolítani, véglegesíteni ezeket. Ez nem játszik közbe az elbírálásokkor és a finanszírozás megítélésekor.
Én ezt mondanám, hogy igen, abban az esetben, ha Moldva tele lenne autópályákkal, hogyha a délvidéket, Bukarestet már rég összekötötték volna, mit tudom én, Tornószeverinnel, és ott működne minden, és Erdélyben nem működne, akkor igen. De ameddig a Kárpátokon keresztül nem voltunk, és nem voltunk képesek egy autópályát megépíteni, egy becsületes utat megépíteni 100 év alatt, addig nehéz arra gondolni, hogy csak Erdélybe. Legalábbis nekem.
Érdekes a felvetés, mert hogy állítólag még 89 előtt is létezett egy átfogó terv, amit az akkori kommunista rezsim dolgozott ki, és hajszálon múlott, hogy bele nem kezdenek, akkor egészen más viszonyok igen. lettek volna. És hát egy alapterv csak megvan. Na most azóta tudjuk, hogy ezek a mestertervek már megbolondították az agyunkat, annyiféle fajta van. Ahány miniszter az mind új leckével jött, gyakorlatban egy kilométert se adtak át.
Igen, de gondoljunk arra, hogy a miniszterek változtak, az emberek változtak, de maga a talaj, maga a föld, maga a... ez nem változott már több ezer éve. Mert az egyesek avval jönnek, és azt mondják, hogy ez a geotechnikai források nem korrektek, mert ezek elavultak. Hát most nekem valamennyire szakterületem, hát mondjuk a föld alatt egy métertől lefele. Olyan sok minden nem változhatott az elmúlt 30 évben, vagy 40 évben. Ahol szikla volt, most is szikla van, nem? Ahol agyag volt akkor, most is agyag van. Az, hogy felül egy méter, hogy fújt a szél, s még ástunk, s tettünk, vettünk, változott. Ez rendben van, de az alatt.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Elég szomorú témákról beszéltünk. Tehát mindenképpen akkor arra kell felkészülni, hogy a nyári üdülési időszakban bárki bármerre megy, ebben az évben legalábbis még kemény kötél idegekkel kell neki indulni az útnak, és óvatosnak kell lenni annak ellenére, hogy sok helyen előfordulhat, hogy az ember órákon keresztül megy lépésben, mert akkor a torlódás. De azért beszéljünk egy kicsit a távlatokról is, mert talán pozitívum is van, mert hogy előbb-utóbb csak átadják azt a szamos hidat a Gyalu térségében levő beruházásnak a véglegesítéseként, és akkor Magyar Nádasig el lehet menni Aranyos Gyérestől. Ez még egy, mint egy 8,5 kilométeres szakasz, vegyük nagyjából a híddal együtt 10-et még, tehát lesz 62 kilométer autópálya. De a kérdésem az, hogy mit csinál utána a székelyföldi utazó? Mert hogy onnan tovább vagy hosszabban megy, amíg magyarországi autópályára tud rákanyarodni, hogy onnan aztán tovább nyugat fele, vagy nem tudom, hogy ilyen esetben valami átkötő út, vagy ehhez hasonló beruházás terve körvonalazódik-e, vagy átadjuk azt a hidat, átadjuk azt az autópályaszakaszt, aztán Isten veletek, drága közlekedő polgártársak.
Hát dolgoznak, és most nagyon fenyegetnek avval, hogy két szakaszt át fognak adni Torda és Szászsebes között, tehát az egy ilyen bekötő autópálya lesz, ami azért úgy a kolozsváriaknak, meg kik székelyföldről, mondjuk úgy északfeléről érkeznek, oda le tudnak jönni Szászsebesre, és felszálljanak az autópályára. Az a másik 62 kilométer, ami Déva és Márgyinyák között nincs meg, ott is nagyon-nagyon azt mondják és ígérgetik, hogy év végére, novemberre két szakaszt átadnak. Ez azt jelentene, hogy megmarad valami 34 kilométer, ahol nem lesz autópálya. Ezek a remények. Én nem azt mondom, hogy ez úgy is fog történni, de ezek a remények. És én mindenkinek csak azt tudnám ajánlani, hogy akik mondjuk Udvarhely széktől úgy mennének Magyarország fele, inkább jöjjenek le Szebenig, az 150 kilométer nagyjából, és ott menjenek fel az autópályára. Mert úgy is persze az idegölő lesz az a, és az a 60 kilométer hiány, viszont úgy is nyugodtabb, és talán még hamarabb is elérnek Budapestre például, mint Kolozsvár fele, ha mennek Kolozsvár-Nagyvárad.
Jó ötlet, köszönöm szépen a javaslatát, tisztelt képviselő úr. És hát akkor, ha már itt tartunk, akkor engedjen meg egy pozitívabbnak tűnő jövőbeli képet. Mert hogy Nagyszeben úgy tűnik, hogy január 1-től az Európai Unió fővárosa lesz, ugyanis a román elnökség alatt a jelentős események Nagyszebenben fognak zajlani. Jó néhány olyan bejátszást láttam az utóbbi időben különböző román tévécsatornákon, ahol külföldi turisták ájuldoztak attól, hogy ugyebár a nagyszebeni híres főtér az milyen gyönyörű, mennyire terheli ez meg a szebenieknek az életét, és egyáltalán hogyan készül Nagyszeben erre a jelentős eseménysorozatra?
Hát, hogyha megengedi, mondhatom azt, hogy április végétől egész október végéig nincs olyan hétvége, hogy valami ne történjen. Színi fesztivál pont most járt le vasárnap, ami a világon a harmadik legnagyobb színi fesztivál. Tehát úgy valahogy mi megszoktuk, hogy ott állandóan jövésmenés van Szebenbe, tehát úgymond nincs csend. Hozzá vagyunk szokva, viszont emellett az a véleményem, hogy a helyi adminisztráció is egy kicsit jobban oda kéne figyeljen, mivel minden előadás, minden műsor, minden hétvégét Szeben központjába szervezik meg, minden ott zajlik. És tényleg szép lassan lefullasztják úgymond az óvárost. Emiatt. Ha bejön a jövő év és be fog jönni aktivitások, akkor valahogy biztos kell találni olyan dolgokat, mit tudom, mint a fazakasvásár például, amit ki kéne vinni, nekem ez a véleményem, az Ásztrál Múzeumban, vagy máshova.
Na most, ha minden igaz, akkor csúcs találkozó is lesz ez időszak alatt, igen. Amikor fontos döntésekre van kilátás az uniós elnökség időszaka alatt, többek között talán a Brexit kérdése is.
Igen, azt is talán.
Nagyszebenben fog véglegesítődni, eldőlni. Na már most hol lehet egy ilyen nagyszabású európai csúcsvezetőknek a találkozóját lebonyolítani? Van-e erre külön hely, megfelelő körülmény és infrastruktúra, hogy ez megvalósuljon?
Hát amit én most per pillanat látok, az az egyik a Ramada szálloda. Ott volt 2007-ben is a eddigi legutolsó román-magyar kormány találkozó. Tehát ott vannak olyan termek, ahol tényleg le lehet ezt bonyolítani. Azon kívül nem, most hirtelen nem jut eszembe. Más.
Még van egy bő fél év ahhoz, hogy ezt a megfelelően előkészítsék, és hogy zökkenőmentesen zajlódjék le. Hát azt hiszem, hogy Nagyszeben és akár környéke is, Szeben megye csak profitált a kulturális fővárosi időszakból. A híre elment nem csak Európában, hanem világszinten, úgyhogy több jelentős szempontból is igazán jó reklám volt. Valószínűleg várhatóan ez lesz a következménye az Európai Uniós elnökségnek is. De kérdem én öntől, hogy a Szebeni, illetve a Szeben megyei magyar közösség mennyiben profitálhat, mennyiben nyerhet ebből a jelentős eseményből?
Hát 2007-ben azért nyertünk ebből, ott voltak, szerveztünk ilyen-olyan előadásokat, volt Magyar Hét, volt több ilyen ünnepsorozat, és azóta is vannak ilyen ünnepsorozatok. Hát itt is készülünk, még azt el szeretném mondani, hogy 2019-ben Szeben megye és Nagyszeben gasztró főváros lesz, európai gasztró főváros.
Még ráadásul.
Ráadásul, igen. Igen, tehát készülünk mi ezekre az eseményekre, vele fogunk mi is persze, ott leszünk, úgymond. És remélem, hogy úgy, mint fiataloknak, ugye, hogy 2007-ben volt egy ilyen iskola, hogy mind idegenvezetőket képeztünk, most is lesz olyan, hogy így politikába, vagy politikai közeli szférába fel tudjuk készíteni az érdeklődőket.
Na már most azzal kapcsolatosan, hogy gondok lennének Szeben megyével kapcsolatosan, így értem itt a szociális ellátás, munkanélküliség, stb. Ez nem jellemző. Mert hogy Szeben és Szeben megye az egyik kiemelkedő teljesítményű megyé az országnak. Viszont ön nem csak a szebeniek képviselője, hanem tudom szintén öntől azt, hogy a hétvégén több egyéb megye beli polgármesterrel és közösség képviselőjével is lesz találkozója. Merre vezet a programja, tisztelt képviselő úr, az előttünk álló hétvégén?
Hát most hétvégén Udvarhelyszéken fogok lenni, csütörtökön és pénteken, és ott 3-4 polgármesterrel, tehát azt szoktam ott, hogy kimelk a községekbe, és ott beszélgetünk, mik a gondok, mik a problémák, mire van szükség, mit tudnék segíteni, és amiben lehet segítek. Na mondjuk Udvarhelyszék mellett nekem még megvan Fehér megye, Beszterce megye, na persze Szeben megye. Tehát próbálom úgy beütemezni a programomat, hogy mindenüve elérjek.
Van-e?
Nem ugyanazon a hétvégén, mert akkor mindenütt vagyok, és sehol. Idő kell ahhoz, hogy az ember szóba álljon, hogy lássák, hogy mi a gondok, mik a bajok. Tehát nem lehet úgy, hogy most egy hétvégén körbefutom mind a 4 megyét.
Na már most a viszonyok azért eléggé különbözőek, és itt arra értem, hogy ugyebár Udvarhelyszék és környék azért több magyar vidék, viszont a többi ön által említett régió az Szorvány. Mennyiben tudja kielégíteni, vagy ki egészen pontosan kiegyensúlyozni a követelmények, illetve az igényeknek a megvalósíthatóságát a két különböző folyamat, a két különböző közösség számára, mert hogy gondolom, hogy a tömnek egyféle igénye van, a Szorványnak meg egészen más.
Hát ez úgy igaz. Ott a 3 megye, Beszterce, Fehér és Szebenbe, magyar közösségek nek teljesen más az igényük, és nagyon fontos igényeik vannak, de mondjuk úgy, hogy kisebbek, mert ott nem tárgyalunk arról, hogy most mit tudom, milyen beruházás, milyen óriási beruházásra van szükség. Ott nem a magyar közösség vezetői felelnek arról, hogy meg lesz ez a megyei út, vagy meg lesz az a híd, vagy a harmadik, hanem ott ilyen közösségépítő, közösségösszetartó dolgok a legfontosabbak, és persze az iskola. Aval van, az iskola körül van a legtöbb gond. Az egyik baj az, hogy elég kevés helyen van magyar anyanyelvű oktatás, viszont ugyanilyen nagy gond az is, hogy többen, akik a magyar közösséghez tartoznak, bizonyos okok miatt. Most nem itt akarom ezt kifejteni, de ez külön, hogyha meg tudjuk beszélni ezt is. Nem adják magyar iskolába a gyerekeket, hanem románban, és nálunk Szebenben még divatos a német iskola is. És ezek a gondok, ezek a bajok, ezekre kell találni orvoslást, ezekre kell találni megoldást. Addig míg a tömbbe, Udvarhelyszéken, ott persze ott a polgármestereink vannak, a nagyok a közösségek, a tömb magyarság van. Ott is vannak, nem azt mondom, hogy nincsenek, vannak ilyen iskolagondok, de ott már magyar duális képzés, szakképzés magyar anyanyelven, ezek a témák, vagy mondjuk a legfontosabb témák, mert más témák is vannak, viszont ott már megvan a felelősség az infrastruktúra fejlesztésre, ezekre a gondokra is, mert mi felelünk arról ott. Nem mondhatjuk azt, hogy a román tanácselnök nem akarta, hogy.
Tehát mindenképpen van teendő bőven.
Igen. És nagyon tanulságosak ezek a találkozók és ezek a beszélgetések. Tehát én másfél év alatt teljesen más szemmel látom most már dolgokat. Rengeteget tanultam ilyen szempontból is, tehát tényleg ez egy nagyon érdekes. Nagyon, és a több magyarságban is az egyik községben a prioritások egyesek, a másik községben más a prioritás, de nagyon sok olyan dolog van, amit meg kell oldani, és nagyon sok munka.
Ehhez kívánok önnek kitartást, további sikereket, és hát a szállításügyi miniszterrel azért egy megfelelő viszonyulást. Minden jót kívánok, és köszönöm szépen önnek az interjút.
Én is nagyon szépen köszönöm, és üdvözlök minden kedves hallgatót.